Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és végre lehet rendezvényt tartani. A háttérben talán hallják már a zenét. Jó magam, egy gyönyörű környezetben vagyok, egy táborban, fantasztikus jobbra-balra a gyönyörű fák sokasága, és élvezni lehet azt, hogy végre vannak fiatalok, van esemény, és mindezt így a koronavírus járvány után, vagy lecsengésekor szerintem hihetetlenül lehet élvezni, egyfajta szabadságérzése van az embernek, és azt gondolom, hogy ha majd megyünk nyáron nyaralni, akkor ez a szabadságérzés még inkább kiteljesedik. Valószínűleg a többség a belföld mellett voksol, most ezt látjuk az adatokból, ezt látjuk a tendenciából, hogy ha Balaton környéke, Észak-Kelet-Magyarország, vagy a felkapottabb üdülőparadicsomok, wellness paradicsomok fognak majd megtelni a városok, de a külföldben, aki gondolkodik, azért már Horvátország, Görögország, Törökország, Egyiptom, Kanári-szigetek bizony olyanok, hogy vannak foglalások, sőt, hát Egyiptomban már a repülőgépen bőven utaztak magyar turisták. Az észak-afrikai országokba, azért Tunéziába, Egyiptomba, a klasszikus üdülőparadicsomokba fogunk ezen a nyáron utazni, Magyarországról is fogunk tudni utazni, úgy tűnik. Törökországban talán a legegyszerűbb tekintettel arra, hogy itt a 18 év alatti gyermekek is negatív PCR-teszt nélkül be tudnak menni akkor, hogyha a szülőnek van védettségi igazolványa, és itt elegendő a magyar védettségi igazolás. Hogyha valaki Horvátországba akar utazni, akkor szükséges az a kis cetlés, amit kaptunk az oltás idején. Bár hozzáteszem, nyilván ez a mostani védettségi igazolásokra érvényes, hiszen az elkövetkezendő időszakban vélhetően majd olyan magyar védettségi igazolvány lesz, amely majd tartalmazza az oltásoknak a típusát, illetőleg az idejét is, de egyelőre még a mostani, már kézben lévő oltási igazolvány mellé, most, hogyha Horvátországba akarunk akár júniusban is nyaralni menni, akkor kell majd ez a kis külön papír. Görögországban nem csak a papírra van szükség, hanem még egy angol nyelvű fordításra is. De azt látjuk, hogy azért fogunk tudni majd utazni azért a mostani nyári időszakban, ha nem is mindenhová, tehát már a múltkori műsorban elmondtam, hogy vannak olyan helyek, amelyek bezárkoznak a turisták elől. Ausztráliába talán, ha 2022 nyarán fogunk tudni menni turisztikai célból, de sorolhatnám tovább. Látjuk azt is, hogy Indiában, Brazíliában azért elég durva a vírus helyzet, úgyhogy a közeli célpontok közül viszont tudunk azért válogatni, és akkor még Szlovéniát nem is mondtam, ahol szintén tudunk utazni, vagy Erdélybe egy mesés kirándulásra elmehetünk majd, és egyelőre, mivel hogy Magyarország olyan besorolásban van, hogy nincs karantén kötelezettség, ha oda utazunk, tehát turisztikai célból is akár fogunk tudni majd menni. A mai műsorban Horvátországról lesz szó, hiszen vélhetően ebben a mostani szezonban is Horvátországban utazik a legtöbb magyar. Egy hagyományos időszakban 600-660 ezer magyar is útra kell, és elmegy a tengerparti szakaszok valamelyikére. Nos, nyilván most a koronavírus járványnak a mostani hullámát követően ez a szám azért még jóval kevesebb lesz ennél, de vélhetően most is a legnépszerűbb úti célok közé tartoznak a horvátországi tengerparti üdülőhelyek. Nekem is van több kedvencem is, Zadar például a kedvenceim közé tartozik. Itt a környéken nagyon sokat nyaraltam, pihentem, kisgyerekekkel is ideális. Legutóbb egyébként Krk-szigetén voltam, ahol a főváros mellett a sziget nagyvárosa, ide hát már mennyire beszélhetünk egy ekkora szigetnél nagyvárosról, városa mellett lévő egyik szállodában pihengettem, ami gyönyörű volt, hogy átlátszó kristálytiszta a tenger vize, nem volt a tengeri sünök, és lényegében a gyerekkel is tudtunk pihenni. Hozzáteszem, azért a kibetonozott rész az nyilván nem egy olyan Bora-Bora szintű homokos tengerpart, ugyanakkor tele volt mindenféle attraktív dologgal az egész. A feleségem még azt is kipróbálta, hogy az öbből tetejénél egy ilyen kis drótkötélen át siklott, aztán meg visszasiklott, én meg levideóztam, és akkor ez mindegyikünknek így volt jó. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól éreztem itt is magam. A gyerek meg tudott fürdeni, mert tényleg kellemes volt a víz. Nekem azt mondták, hogy homokos part, ami hát abból a szempontból igaz, hogy ilyen homokos volt az alja, és nem pedig köves-kavicsos. Viszont hát körbe nem homok volt, hanem inkább beton, de attól még tényleg ajánlani tudom, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt a panoráma. Jó meredek hegyoldalban volt maga a szálloda. Nekem pont ugye a lábam sajnos megsérült, úgyhogy a babakocsit leszipelni nem volt egyszerű mulatság, de megérte az egész, mert cserébe viszont, amikor reggeliztem, ebédeltem vagy vacsoráztam a szállodánál, akkor mesés volt a panoráma, gyönyörű, tényleg minden reggel, meg minden este gyönyörű volt. És hát este pedig be lehetett menni a városba, már önmagában az út is, a tengerparton a gyalogút, az romantikus, kedves út volt, és a végén pedig egy ilyen ülő paradicsomban mindig történik valami izgalmas, egy kis népzene, egy kis előadás, vagy bármi más. Úgyhogy ez is a kedvenceim közé tartozik most már, bár hozzáteszem, azért Trogir környékén is jól éreztem magam, igaz, itt meghúzták az autómat, de hát ezt így lenyeltem. Egyébként kétszer is előfordult, sajnos nem tudom, hogy miért, de nem parkoltam egyébként sem, se tilosba, se olyan helyen, ahol azt gondolom, hogy gátoltam volna a mozgását bárkinek. Aztán egy picit tovább mentem egy időben, és Splitig is elautóztam. Split előtt volt egy szállás. Hát mondjuk itt a szállodát nem a kapcsolatrendszeremen keresztül foglaltam, hanem az egyik nagy portálon keresztül, aminek az lett az eredménye, hogy tengerre néző szobát kértem, és ez igaz is volt, mert végül is hosszú távon a tengerre nézett, csak előtte volt egy hatalmas nagy úszómedence, meg mindenféle más úszómedencét kiszolgáló létesítmény. Tehát ott volt a szoba, kinéztem, láttam az úszómedencét, láttam ott a tribünöket, láttam az építményeket, és mögötte ott volt a tenger, és hát végül is ebből a pontból igaz, de hát ilyen értelemben az otthoni szobám is a tengerre néz, mert ott van a tenger valahol 500 kilométerre, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy óvatosnak kell lenni a nagy foglalási portálokkal, ez kétségtelen. De hát most meséltem már Trogirról, meséltem már, hogy Splitnél is nagyon-nagyon sokat kirándulgattam, nagyon tetszett Zadar környéke, Krik-szigete, Ráp-sziget például, ez is imádnivaló. Mali-Losiny, még az a sziget, amit tényleg úgy fedeztem fel, hogy egyszer kaptam egy horvátországi elismerést, és az elismerés rendezvényen történő átadását megelőzően megmutatták Mali-Losiny szállodáját, és lényegében itt körben nézegethettünk. Nos, eleve azért nehéz ide eljutni, olyan értelemben, hogy előtte át kell menni egy szigetre, és utána a szigetről egy másik sziget, Mali-Losiny, tehát kétszer is végül is komppal kell közlekedni, vagy hídkomp kombóval, de a végén azért a hajókázás az autóval, vagy autó nélkül nem hagyható ki. Ugyanakkor Mali-Losinynál tényleg nagyon klassz a tengerpart, van egy minden igényt kielégítő szálloda, azért olyan sok tipi-topi ötcsillagos szálloda nincsen a horvát tengerparton, tehát azért ez nem olyan, mint a francia Riviera, de fejlődik, egyre másra vannak igen jó szállodák, tehát most már nem csak az apartman prosuccsonka reggelire kombó az, amit kínálnak, hanem a horvát turizmus is nagyon sokat fejlődött. És itt Mali-Losinyban remek ez a szálloda, van egy jó kis kalózhajó, este mindenféle rendezvények, kiülős helyek, és delfinek. Tehát a földközi tenger medencében azért szabadon delfineket nem olyan egyszerű látni, tehát ez nem olyan, mint a Maldív-szigetek, hogy szinte biztos, hogy tengeri emlőst fogunk látni. Egyszer ott üldögéltünk, és éppen fotóztunk valami magazinba, és gyakorlatilag a partról láttunk delfineket, mert odaúszott egész közel. Úgyhogy Horvátországban, Mali-Losinyban viszont él egy delfin család, és szerveznek delfinnézegető túrákat. Hát azért sokszor voltam én úgy delfin nézegetésen, hogy a delfin éppen nem ért rá, úgyhogy delfint nem láttunk, de azt hiszem, hogy nagyobb eséllyel látunk itt a Mali-Losinynál delfint, mint Szardíniában vadlovakat, mégis mindenki elmegy oda is vadló nézőbe. Mellette van még egy nagyon érdekes múzeum is, hiszen itt találtak nagyon régi római kori emlékeket a tengerben, úgyhogy Mali-Losiny tényleg nekem abszolút mértékig olyan volt, hogy a nagyon klassz és kevésbé felfedezett, a magyar turisták által kevésbé felfedezett helyik egyike. Vír-szigetét ugyanakkor már felfedeztük, magyar apartmanok tucatjai vannak itt, házak is vannak, magyar tulajdonban nem is kevés, úgyhogy ezt már szinte magyar szigetnek tekinthetjük, és tényleg itt is jártam, itt is van egy hosszú, kellemes tengerparti rész, meg mellette persze minden olyan, ami ahhoz kell, ami egy vakációnak elengedhetetlen kelléke. A madarakat is talán hallják, hiszen egy fantasztikus környezetben, egy gyönyörű kis erdőben vagyok éppen, rendezvényi központot nyitottak meg, és végre élvezhetem azt, hogy egyáltalán van rendezvény, és a szabadtére lehet látni embereket, lehet hallani a zenét, tényleg élvezhetjük a természeten túl már azt is, hogy egy picit összejöhetünk, legalábbis nyilván a szabályoknak megfelelő módon. Horvátországról szólt eddig a világszem, és innen is folytatjuk, hiszen Dubrovnikról fogok most mesélni önöknek. Szintén nagy kedvencem, Voltam itt nyáron is, meg szeptemberben is. Szeptemberben még élveztük a napsütést és a híres óvárosnak a hangulatát. Érett éppen a füge, és emlékszem, hogy az egyik házból kilógott a fügefa, és annyira édesen mosolygott rám, hogy szakítottam 2-3-at, 4-et, és meg is ettem, mert gondoltam, hogy hát Isten megbocsátja majd, de hát azért nyilván a fügefa tulajdonosa annyira nem bocsájtotta meg, úgyhogy hát gondolkodtam, hogy megpróbálok tárgyalni, mert inkább fizettem is volna, annyira szeretem a fügét, de aztán végül eljöttem, mert mégse akart kijönni a házból, mert hát ugye mondom, ez így kihajolt az utcára, úgyhogy ő is számított arra, hogy esetleg valaki belekóstol ebbe a mágikus csemegébe. Nem csak Mátyás királynak, hanem nekem is nagy kedvencem a füge egyébként. A feleségem annyira nem szereti, mert amikor így megnyitjuk, akkor szerint olyan furcsa az, hogy ott vannak ilyen kis fehér izék benne. Hát én ennyire azért nem gondolkodom cizelláltan, én megeszem és örülök neki. Egyszer Törökországban akkora fügehalmot vittem ki a svéd asztalról, hogy nézett a török pincér, mint a gyilkosokra szokás, de megettem az egészet, úgyhogy végül is hát azért van a svéd asztal, ugye. De térjünk vissza a Dubrovnikra, ahol hosszú ideig lehet fürdeni, és tényleg szeptember közepén végén még bőségesen kipróbálhatjuk, hogy milyen a víz. Kristálytiszta, az biztos, bár nem meleg. És hát konferenciákat is tartanak egy hagyományos évben általában a városban, de hát a koronavírus járvány miatt ezek elmaradtak. Az orvosok meg a patikusok előszeretettel látogattak el ide, és mindenféle izgalmas úgynevezett incentív utazásokat is szerveztek, tekintettel arra, hogy ugye 1317-ben itt a Kisbarátok rendházában nyitották meg Európa első patikáját, amely azóta is folyamatosan működik. Dubrovnik környékét már a görögök is benépesítették, aztán elfoglalták a területet később a rómaiak, és a várost Raguzának, Raguziumnak hívták. A 7. század közepén érkeztek meg a horvátok. 1358-ban Nagy Lajos magyar király védnöksége alá került a város, és ettől kezdve a Dubrovniki Köztársaság önkormányzata újra élett. Raguzának akkora vész nem volt Mohács, ugyanis a törökökkel megállapodtak, 12.500 aranydukát volt a szabadságára, viszont cserébe kereskedési jogot kaptak a török birodalom egész területére. Úgyhogy a Dubrovniki Köztársaság a török korban virágzott, nagyon sok településsel, szigettel kereskedtek, újabb és újabb épületeket emeltek. Dubrovniknak ez volt a fénykora. A város védőszentje Szent Balázs, a templomát a keleti kapunál találjuk a városházával szemben. A kincstár 10-12 méter hosszú, be lehet kukucskálni, és rögtön látni is lehet a relikviákat. Dubrovnikban a legnagyobb gondot a földrengések okozták egykor, most meg persze a koronavírus járvány. A védőszent Szent Balázs nem tudta megkímélni a várost, emiatt egyébként rengetegszer újjá kellett építeni. Ugyanakkor 1808-ig ez viszonylag jól működött, és utána megszűnt a Dubrovniki Köztársaság önállósága, és ezek az újjáépítések is töcögni kezdtek. Napóleon marsallja, ugyanis Marmont úgy határozott, hogy Ausztriához kell csatolni Dubrovnikot, Raguzát, aztán később az osztrák-magyar monarchia része lett, egészen a trianoni béke diktátumig. Az első Jugoszláviához került, ezt követően a második Jugoszláviának is a tagja lett, majd 1990-től Horvátországé. A háborút nagyon megszenvedte Dubrovnik, 1991-re a drámai eseményekre még sok helyen emlékeznek. Lehet kapni a könyvesboltokban Dubrovnik a háború idején feliratú könyvecskéket angol, német, horvát nyelven, hogy az egész világ láthassa a borzalmakat. Impozáns és gyönyörű egyébként a Dubrovniki vár, hogyha valaki ide látogat, akkor biztos, hogy sokat fog rajta sétálni. A falak 25 méter magasak és 4-5 méter szélesek, másfél-két órányi séta végig baktatni rajtuk. Ha keletről megyünk be a városba, akkor rögtön az első helyen fel lehet menni a várfalakra, de ezt azoknak javaslom, akik szeretnek kirándulni, hiszen legközelebb 600-800 méter megtétele után lehet csak lemenni. Ha pedig valaki nagyobb sétára vágyik, akkor a déli bástyarészeket is bebarangolhatja. Limitálták korábban a koronavírus járványt megelőző időszakban a turisták számát, hogy hányan mehetnek egyszer be a belvárosba, és hát ahhoz ugye be kell menni, hogy a falakra fel tudjunk menni. Hát most vélhetően erre azért nem lesz szükség az elkövetkezendő időszakban, hanem inkább minél több turistára, legalábbis erre vágynak az idegenforgalmi szolgáltatók. Minden esetre a turisták már mennek, és haladhatnak, sétálhatnak a várfalon, ahol eljuthatnak egészen a Szent János erődig, ahol tengerészeti múzeumot találunk, már amikor éppen nyitva van. Ha valaki itt a Szent János erőd résznél a várfal tetejéről körülnéz, akkor lehet látni a régi kikötőt apró kis csónakokkal. Dubrovnik főutcáját Stradunnak hívják, 292 méter hosszú, és a város keleti kapujától egészen a nyugati kapujáig tart. A barokk stílusú házak földszintjén üzlethelyiségek találhatóak. Párhuzamosan a főutcával pedig Dubrovnik legszebb utcája van, a Prieko ulice. Sok kis üzletet láthatunk itt barokk erkélyekkel, ablakokkal díszített pompás kis házak sorát. A keleti bejáratnál magasodik a palota, itt volt régen a vámiroda is, a becslőirodák, a pénzverde, az első emeleten pedig az akadémia terme. Manapság Dubrovnikról készült festményeket árulnak az épületben. A levéltár szintén itt van, az épület előtt pedig Orlandó oszlopát találjuk. Az ifjú harcosa bal kezében pajzsot tart, a felemelt jobbjában pedig egy fémkardot. Az volt a funkciója, hogy régen ennél az oszlopnál hirdették ki az önkormányzat határozatait, jelentették be az ünnepségeket, ezért a szabadság jelképének is tartják. A mai napig, hogyha fontos esemény van, akkor a közszereplők felmásznak az oszlop oldalánál az embervény közepénél található kis erkélyre, és itt tartanak beszédeket, már persze akkor, amikor a koronavírus járvány engedi, hogy beszédeket tartsanak. A nagy tanács palotájának bejárata felett megmaradt a felirat is. Felejtsétek el a személyes ügyeket, foglalkozzatok inkább az állam ügyeivel. Ez a régi dubrovniki alapelv. Autóval viszonylag hamar el tudunk egyébként Dubrovnikba jutni, relatíve hamar persze, mert hogy 940 kilométeres távolságról beszélünk, és hát 10 óra, és már ott is vagyunk, hát, vagy akár még hamarabb is, de hát hozzáteszem azért, én azt mondom, hogy hát autóval persze el lehet menni Dubrovnikba, ismerősöm azt mondta, hogy ha 2 óránál többet kell autózni, akkor ezt inkább föladja, mert ilyet nem tesz sose, de én lementem Porto Cesareóba, lényegében az olasz csizmának a legdélebbi részére, és azt mondtam, hogy hát ez nagyon klassz, de voltam repülővel is Dubrovnikba. Egyébként hát azért vannak ilyen macerás részek ott a déli területeken, majd nem olyan egyszerű rögtön eljutni, de hozzáteszem, meg lehet tenni. Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán keresztül pedig 100 kilométerrel rövidebb az út, de 1-1,5 órával hosszabb is. Na most a koronavírus járvány idején országokat váltani, hát azért nem egyszerűbb az ellenőrzés macerája miatt, bár egyébként lehet, és 12 óra, hogyha egy másik útvonalon megyünk az M5-ös irányába, egy hagyományos időszakban. De hát mondom, repülővel megy a legtöbb turista általában, és most a szállásárak sem lesznek túlságosan borzasztóak. A szállodák közül az egyik a Banje nevű strand mellett található, hát ez a Banje strand a leghíresebb, hát azért talán, mert itt van egyedül egy ilyen homokos, kavicsos kis rész, ahol nem csak hogy beereszkedhetünk a kövezeten, hanem le lehet heveredni, egy picit napozni is. Már nyáron sokan pihennek itt, bár hozzáteszem, Dubrovnik arról szól, hogy milyen annak a történelme, milyen fantasztikus a várfal, milyen a hangulat, milyenek az emlékek, a fügefák illata, tehát egy ilyen történelmi kulturális csoda inkább, mint egy olyan paradicsom, ahol éjjel-nappal csak fürdőzünk, de hát ott van a tenger is persze, tehát nyilván azért ez is hozzátartozik. Dubrovnik tehát csodaszép városa Horvátországnak, és hogyha sorrendbe raknám a városokat, hogy hova kell mindenképpen elmenni, akkor azt gondolom, hogy Zadar, Split, Pula, ugye a Kolosseum miatt, Fiume, Dubrovnik, Zágráb, ezek ide tartoznak, tényleg ezeket muszáj megnézni. Amikor a műsort itt hallják, akkor körülnézek, akkor egy fantasztikus hegynek a tetejéről éppen jobbra-balra gyönyörű tájat látok, ezüst folyókat, hát nem is aranymezőket, hanem inkább zöld erdőket, és most már lehet kirándulni, lehetnek rendezvények, úgyhogy éppen egy rendezvényről itt kijöttem, és a csodálatos rendezvény helyszínen itt az erdőségekben sétálgatok, és arra gondolok, hogy hát itt a nyár, és most már tudunk azért, ha korlátozottan utazni, külföldre is tudunk utazni, hogyha macerás is még, de nem mindenhová macerás, mert hogyha majd elindulnak a különjárat a repülőgépek, azért lesz jó pár olyan hely, hogyha van igazolványunk, vérettség igazolványunk, akkor már viszonylag egyszerűen be tudunk jutni, sőt, akár a gyermek is be tud jutni. Hát persze nem mindenhová, meg van, ahol a gyermek adott esetben 18 év alatt tulajdonképpen be tud menni, 18 év fölött meg már akkor legyen neki is vérettség igazolványa, ha be van oltva, hiszen már nem is annyira gyermek, de van, ahová csak 12 év alatti gyermek mehet negatív PCR-tesztékül, van, ahová csak 5 év alatti gyermek, fantasztikus táblázatokat lehet csinálni arról, hogy melyik országban lehet menni, melyik országban nem lehet menni turisztikai célból, melyik országban mi a belépés feltétele, melyik országban mi kell. Hát sokat hallottak már erről a műsorban, és az biztos, hogy nem egyszerű azért, de már fogunk tudni utazni. És Horvátországról hallhattak eddig a műsor előző fél órájában, tekintettel arra, hogy vélhetően most is ide látogat majd a legtöbb magyarországi turista. Dubrovnikról, nagy kedvencemről már hallhattak, és meséltem Zadarról, Sibenikről, Splitről, vízesésekről, de hát mindenről azért még nem, hiszen arra szerintem 5 műsor is kevés lenne, hogy mindenről meséljek, de a tengeri kalandok azok most fognak következni. Nagyon sokan ellenállhatatlan vágyat éreznek, hogy kipróbáljanak egy tengeri vitorlást Horvátországban. Van egy kedves barátom, ő jogosítványt is szerzett, hogy vezethessen bármikor egy vitorlást, bár hozzáteszem, azért még személyzetet vesz igénybe, hogyha itt szeretne vitorlázgatni, és inkább a Balatonon csillogtatja a tudását, de attól még jó dolog, hogyha van tengeri vitorlásvezetői papírja valakinek. Minden esetre a kikötőkből gyönyörűen felújított kényelmes hajók indulnak egy hagyományos időszakban útnak, de hát vélhetően a mostani időszak is már egy picit inkább hagyományos lesz, mint a koronavírus járvány által nehézzé tett. A mesés szigetek felfedezése tengerről teljesen más. Mi is, amikor mentünk hajóval Sibeniki kikötőbe, amellett, hogy persze fogadtak minket, még ilyen ágyúlövések is voltak, teljesen más, hogy nézett ki minden, mint amikor egyszerűen csak letesszük valahol az autót, és aztán bemegyünk a belvárosba. Hát lehetett látni a város alakját, azt, hogy hogyan formálódott lényegében, mindent, a lüktetését jobban lehetett érezni az egésznek. Egyébként a vitorla sokszor már csak dísz általában beépített motor segítségével közlekedik a jármű. Volt olyan vitorlás, amit 1901-ben építettek, amit kipróbáltunk, és szobák is voltak benne, nem túl nagyok, de mindegyikében volt zuhanyzó fülke. A konyhát pedig szinte mindennel felszerelték, és még hajnalban is lehetett iszogatni a bárpultnál. A szakács reggel kisétált az éppen felkeresett kikötőbe, meglátogatta a helyi halászokat, és vásárolt a zsákmányból. A specialitása volt a rákkoktél és a polip, mert hogy hitvallása szerint ezek olyan egészségesek, hogy nem lesz tengeri beteg, aki ilyet eszik. A vitorlás túrát választó utazó lényegében 8-10 tengerparti városkát is láthat, ráadásul a tenger felől, ami különösen szépé teszi ugye az egyébként is csinos településeket. Egy tipikus út, például egy ilyen vitorlás út, Trogir, Zadar, Zlarin, Krkavizesések, Sibenik, majd visszatér a hajó a kiindulási helyre, Trogirba. Hogyha valaki autóval érkezik a tengerhez, akkor pedig a kocsit őrzött parkolóban hagyhatja. Egy átlagos hajóút egyhetes, de hát rengeteg különféle verzióban van, 4 napos, 3 napos, 2 hetes, ővel lehet választani. Vihar ritkán van, úgyhogy a hullámzás elviselhető, általában nem lesz a gyakorlatlan turista tengeri beteg. Fürdésre pedig szinte mindegyik nap van lehetőség. A hajó általában egy csendes, eldugott öblöcskében áll meg, és aztán ezt birtokba vehetik a tengerre vágyó turisták. Az utóbbi években a horvátok nagyon komolyan fejlesztették az autópálya hálózatukat. Még 15-20 évvel ezelőtt nem volt egyszerű ide eljutni. Most már azt tapasztaltam, hogy szombatonként azért gyakoriak a dugók, de korán sem olyan fárasztó az utazás, mint évekkel ezelőtt. És valóban, amikor a Krk-szigetén voltam, akkor is, hogy ezt gyönyörű híd köti össze a szárazfölddel, itt már olyan sok fotót készítettem, hogy egy teljes album betelt velük. És hát itt, amikor be is kimentem a szigetre, akkor azért voltak dugók, de összességében viszonylag hamar haza lehetett érni. Éjszaka egyébként nagyon szeretek utazni, mert olyankor tényleg hát, 4,5 óra alatt leérek a horvát tengerpartra gond nélkül, hazafelé meg talán valami 7 óra is volt. Általában, ha valaki ott keres a helyszínen szállást, akkor azért bizony nem biztos, hogy megfelelőt kap, úgyhogy érdemes előre lefoglalni a szobát. Vannak, akik utazási irodát választanak, de legtöbben egyénire foglalnak szálláshelyet, és hát vannak visszatérő vendégek, meg vannak háztulajdonosok, akik a saját házukba, vagy éppen a saját hajójukra mennek. Krk-szigetén római fürdők maradványait is láthatjuk, de a legszebb az egészben a magasra törő csupasz sziklák látványa, meg még inkább az, amit innen ezekről a sziklákról látunk lefelé, a gyönyörű mélykék tenger, elképesztően érdekes. Én nagyon sokat voltam Horvátországban, szinte minden évben egyszer lementem, és a kezdetek elején még anyukám 20 évvel ezelőtti emlékei alapján próbáltam felfedezni Robin környékét, vagy talán 30 évvel ezelőtt is volt már, mert hogy ő elment egy buszos útra, és mondta, hogy akkor menjek Robin környékére el, és egy fehér zsigulival útnak is indultunk, túl sok pénz se volt nálunk, úgyhogy pont kiszámoltam, hogy elmehetünk Puláig. Amikor megérkeztünk a kisvárosba, akkor nem is értettem, hogy miért a római Kolosseum annyira híres, amikor a pulai szerintem legalább annyira impozáns, és a Pula és Romini között húzódó Brioni szigetek is elképesztően érdekesek. A területet az 1900-as évek környékén egy osztrák származású acélgyárus vette meg, és eredetileg családi nyaralóként akarta használni, de 50 évesen úgy döntött, hogy a korábbi munkáját feledve turista központtá varázsolja a helyet, és ezek a szigetek az olaszországi turistaközpontok megjelenéséig Európa exkluzív nyaralóhelyének számítottak, ma nemzeti park, gazdag növényes állatvilággal. Ráb szigetén már 1889-ben szanatóriumok voltak, a Kornati szigetek környéke is nagyon érdekes, 100 méteres sziklafalak tövében lehet úszkálni. Az Adria leghosszabb szigete is ránk vár, és az biztos, hogy azért vannak tengerisünök néhol, kövek, sziklák, fel kell venni gumipapucsot sok helyen, mert hogy fájdalmas lehet, hogyha a tüske a lábon áll. Ugyanakkor a helyek azt tartják, hogy a tengerisünk csak ott él meg, ahol nagyon tiszta a víz, úgyhogy az állatok jelenléte jót jelent. De összességében a tündéri kisvárosok, a fantasztikus hangulat, a gasztronómia és a partok sokasága mindenképpen izgalmas élményét teszi a horvátországi kirándulást, és azért mondom, hogy a partok sokasága, mert egy óriási hosszú tengerparti részről beszélünk, vannak sziklás, kavicsos részek, de vannak homokos részek is. Nyilván azért egy több az ilyen apró kavicsos vagy sziklás, meg hát vannak betonosak is, amelyeket végig betonoztak. Hát a homokos tengerpartot akarunk, akkor azért utána kell nézni, hogy mit válasszunk, és igazából mondjuk Olaszországba, ha elmegyünk, akkor Caorle vagy Bibione környékén biztos, hogy hosszabb partszakaszokat találunk adott esetben, de Horvátországban is vannak nagyon klassz homokos tengerpartok. És hogyha már elutaztunk a tengerpartra, akkor érdemes megkóstolni a fűszerezett polipot meg a tintahalat. Egyszer egy ilyen tanulmányúton voltam, és akkor a polipot hoztak, hogy hihetetlen, tehát tényleg a filmekben látni jött, amikor Moby Dickkel megküzd, de annyira érdekes, hogy én önmagában ezeket a kis polipokat nem szeretem, a tenger gyümölcsei sem olyanok, hogy ha nem kapok én azon a héten, akkor ki lehet kergetni a világból. Megeszem, meg szeretem, de nem vagyok rajongó. Viszont ez a nagy polip, ez valami hihetetlen jó volt. Egy ilyen óriási kondérban főzték meg, és valóban rendkívül ízletes volt. Állítólag nagyon egészséges. De hogyha valaki nem szereti a tenger gyümölcseit, akkor kóstolja meg a dalmát, szárított sonkát, vagy a csípős szlavóniai kolbászt, esetleg a bárányt, meg a pagi sajtot, ez birkatejből készül, és érleléskor olívaolajjal kenegetik, ez adja a különleges aromáját. Horvátország területe 56.538 négyzetkilométer, és 31.900 négyzetkilométernyi tenger is hozzájuk tartozik. A horvát partok hossza a szigetek partvonalával együtt csak nem 6.000 kilométer, de óriási ez a szám. Ha már a méreteknél tartunk, Dubrovnik várfala a leghosszabb fennmaradt védelmi rendszer Európában. Itt volt egyébként először karantén a 14. században, sajnos ez most különösen aktuális így a koronavírus járvány idején, hogy itt találták ki ezt az egészet. 1870-ben Pulában már tengerészeti múzeumot is avathattak, bizony ekkor már megnézhették a régi tengerészeti kellékeket, és akkor még azok réginek számítottak, most még régebbinek, de most már az akkor még újdonságnak számító technikai vívmányok is persze elavult dolgok, de azért még a tengerészeti múzeum mindig megvan. Ráb szigetén született a 4. században Marinus, a híres kőfaragó, aki később San Marinót megalapította. Fent a Titán hegyen tényleg nagyon jól védhető helyen voltak, és azért lett önálló, és maradt önálló nagyon hosszú ideig, meg hát még mindig önálló ez a kis hercegség, mert hogy annyira jól védhető volt, hogy néhány harcossal meg lehetett védeni. Állítólag Marco Polo is a mai Horvátország területén született, de az bizonyos, hogy 5. Sixtus pápa innen származik, az egyházi intézmények reformátora. Nikola Tesla, horvát fizikus, pedig a váltóáram feltalálója szintén idevaló, és hát a horvátok szerint a zágrábi Penkala találta fel a golyóstollat, Való igaz, hogy a mester készített egy speciális sűrített tintával működő írószert, tehát azért Bíró László, a magyar Bíró László munkásságáról se feledkezzünk el. Horvát feltaláló Dávid Schwarz készítette az első könnyű fémszerkezetű léghajót, és a horvátok szerint ők találták ki a nyakkendőt is, meg az új lenyomatok alapján történő személyazonosítást. Gyönyörű kagylóékszereket is vásároltam már Horvátországban, és hát ha már a legekről meséltem önöknek, akkor azért van Horvátországban még jó pár ilyen leg, például itt található a legmélyebb európai karsztvidéki barlang. De hát a nyakkendőről már meséltem, állítólag Franciaországba úgy került, hogy elbűvölt a 18. században a horvát ötlet a francia nemeseket, akik erre jártak, és átvették az ötletet, majd elterjesztették a világon. Amikor azt mondjuk, hogy croissant, az sem francia találmány valójában, hanem Bécsben találták ki, és a bécsi pékségekből került Franciaországba, és utána a franciáknak jó a PR-juk, már franciaként ismertük meg, nyakkendőt meg a horvátot találták ki, és azt is franciaként ismertük meg. Hát biztos van még pár ilyen, de nem tudok többet most hirtelen fejből, de ez is érdekes. A legnagyobb sziget Horvátországban, Krk szigete, közel is van, és bőven tudunk itt kirándulgatni, én nagyon szeretem, 409 négyzetkilométeres, bár hozzáteszem, nem a négyzetkilométerek nagysága miatt kedvelem, hanem azért, mert van egy jó kis gyerekbarát strandja, ami azért nekem annyira nem volt barátom, mert jó magasan volt a szálloda, és mindig le kellett szaplatni, és pont fájt a lába, meg a babakocsit is vinnem kellett, ugyanakkor amikor leértünk, akkor meg a gyerek tudott lubickolni, gyönyörű, kellemes partszakasz volt, látványos, és mellette nem mélyülő, kicsit hullámzott, csak a tenger ideális volt. A legnaposabb sziget Hvar szigete. Érdekes, hogy Dubrovnikban általában télen nagyon kellemes az idő, azért a nyári nagy melegek már nem mindig jellemzőek, de folytassuk a legeket. A mediterrán medvefóka utolsó példányai a horvát vizekben élnek, a legkülönlegesebb horvátországi állat pedig egy szavazás szerint a zágrábi kék béka, úgyhogy ilyenek is vannak. Horvátországban nekem nagyon érdekes kalandjaim voltak, tényleg rengetegszer jártam. Egyszer a horvát tengerpartra el akartunk menni anyámékkal, de visszafordultunk, hát igazából akkor még nem Horvátország volt, hanem Jugoszlávia, és nem tudtunk sehol sem pénzt váltani. Végül apukám megijedt attól, hogy még tankolni sem fogunk tudni, és pont még annyi benzin volt, hogy tudtuk, hogy elegendő lesz a magyar határig, úgyhogy visszafordultunk, tehát már besötétedett, úgyhogy egy kedves lendvai ismerősömet felkerestük, helyesebben nem is lendvait, hanem Hosszúfalu itt laktak, és bekéreckedtünk, és valóban itt aludtunk az egész család. Pont volt szerencsére annyi hely még a házaskában a kis faluban, úgyhogy nem jutottunk el végül a tengerpartra, ilyen is volt. Aztán egy másik alkalommal pedig Zsigulival keltünk útnak, és amikor hazafelé jöttem, már éjszaka sötét volt, és a barátnőmmel jöttünk, hát egyetemista voltam. Egyszer csak hirtelen felébredt, mert hallott egy tompa puffanást, és azt mondta, hogy te úristen, valakit elütöttél. Mondom, biztos, hogy nem ütöttem el, mert én nagyon éber vagyok, egyébként nem alszom el, sose vezetés közben is koncentrálok. Mondom, nem ez történt, hanem egymással szemben valami kis kutyafalka jött, és azok közül muszáj volt választanom, mert hát nem fogok 80-ról lecsökkenteni hirtelen egy sebességet egy vészfékezett zsigulival, tudjuk, hogy ennek mi az eredménye, valami oknál fogva, hogy szembe jöttek este, hirtelen kiugrottak oda az erdős részen. Hát eleve fura volt, hogy miért vannak ott kutyák. És mondta, hogy de, menjünk, visszanézzük meg, és visszamentünk, és valóban az történt, hogy egy nagy testű, nagyon fura pofájú kutyát ütöttem el. Az autónak nem lett különösebb baja, de mondta, hogy hát nem is érti, hogy ez hogy lehetséges. Hát mondom, úgy lehetséges, hogy valószínűleg ezek beteg kutyák voltak, mert egyébként egy értelmes kutya az nem viselkedik így, és pláne nem csinálja azt, hogyha valaki dudál villogtat, akkor nem ugrik el onnan, hanem mondjuk elkezd szembe futni. És aztán később kiderült, valóban ez lehetett a dologban. Minden esetre olyan is előfordult, hogy nagyon-nagyon későn érkeztünk meg a szálláshelyre, és be volt zárva, nem volt ott senki az apartman környékén. Próbálgattuk fölébreszteni a házigazdát, de valószínűleg tényleg nem volt ott ember, nem sikerült. A környéken is megpróbáltunk érdeklődni, de igazából, mivel hogy késő volt, hát az érdeklődés abban merült ki, hogy egy-két járókelőt megszólítottunk, akinek fogalma sem volt semmiről, úgyhogy az autóban töltöttük az első éjszakát. Aztán kiderült másnap, hogy kiadták ezt a szálláshelyet másnak, mivel hogy mi nem érkeztünk meg este 8-ra, hanem csak mit tudom, mondjuk éjfélre. kénytelenek voltunk keresni apartmant. Végül úgy találtunk, hogy elkezdtünk beljebb menni, hiszen ahogy távolodtunk el a tengertől, úgy egyre inkább újabb és újabb szállás lehetőségekre lett lehetőség. Hát végül is rosszabb helyen és nagyjából ugyanannyi pénzért pihenhettünk, cserébe viszont minden nap kirándultunk a tengerpartra és környékére. Nagyon sok pozitív élményem is volt. Egyszer például elmentünk egy ilyen skanzenszerű helyre, ahol még a vállamra is ráültettek egy óriási bagyot, úgy lehetett fotózkodni, szamárkordéval vitettük magunkat, és megkóstolhattuk a helyi dalmát, ízeket. Olyasmi volt, mint amikor mi elmegyünk az őrségbe finom falatokat enni egy kis panzió mellett valami vendéglátóhelyre. Ezek hangulata, a kellemes kis itókák, az egésznek a légköre olyan, hogy az ember visszavágyik, és én is így vagyok ezzel, hogy tengerpart is szép, és a tengerpart is jó, de hát azért itt a prosciutto csonka íze, a finom kis kolbászok, a szamárkordé, sajtok, meg ez az egész, ez azért vonza az átlagos vendéget, hát aki szeret élni, meg szereti ezeket a dolgokat. Egyszer Rovinj környékén strandoltunk, és mondták a barátaim, hogy ők is foglaltak szállást, nem sokára jönnek, és akkor jaj, de jó lesz. Hát csak egy dologról feledkeztek el, hogy amikor foglaltak szállást, akkor azt, ugye azt néztek, hogy Rovinj az éppenséggel 2 kilométer, csak hogy úgy 2 kilométer, hogy nem a tengerparti részen 2 kilométer arrébb volt a szállás, hogy majd este akkor elmenjünk bulizni, hanem egy Rovinjjal szemben lévő szigeten, ami tényleg 2 kilométerre van. Úgyhogy találkozni alig tudtunk, mert hogy ahhoz már nem volt ingerenciájuk, hogy este még 9-kor, 10-kor átjöjjenek úgy kompal, hogy ki tudja, mikor tudnak majd visszamenni, meg hát akkoriban még olcsó se volt, úgyhogy 2 hétig nyaraltunk úgy, hogy egyszer találkoztunk a barátainkkal, pedig elméletileg közös találkozóra indultunk. Ez se volt jól megszervezve, de hát akkoriban még nem volt internet, és nem tudom, anyám meg az ismerősök elmondásaira alapozva szerveztünk meg egy pihenést. Ma már annyit jártam Horvátországba, hogy azt hiszem, hogy nem véletlenül került be jó pár történet a könyveim közül egy némelybe, mert azért eléggé felfedeztem, de igazából teljesen megismerni szerintem még aki ott lakik sem tudja. Én a mikrokörnyezetem esetében sem tudom azt mondani, hogy mindent ismerek, mert egy élet is kevés ehhez, hogy tökéletesen felfedezzünk valamit. Hát még a saját lakásomat, a saját házamat sem tudom teljes egészében megismerni, mert az asszony mindig átrendez valamit, nemhogy valami komolyabb dolgot. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában Horvátországról hallották a Világszámot. Elmentünk Trogirba, Sibenikre, megnéztük Zágrábon kívül nagyon sok városnak a látványosságait, a tengerparti részeket, aztán Splitbe is kirándultunk egy picit Zadar környékére, Trogirba, éppen csak érintőlegesen. Egy picit többet kalandoztunk Dubrovnikban, és sztorikat és érdekességeket is hallhattak a horvátországi utazásaimról. Horvátországban megy egy átlagos esztendőben a legtöbb magyar turista, 600 ezertől egészen 660 ezerig is terjed a látogatóknak a száma. Vélhetően most 2021-ben a koronavírus járvány lecsengését követően szintén ez lesz majd a legkedveltebb úti cél, persze Görögország, talán Törökország és Olaszország mellett, bár hát ez kérdéses még, hogy Olaszországban hogy tudnak majd bevenni a magyar turisták. Egyelőre negatív PCR-teszt, aztán meglátjuk. Minden esetre a horvát utazások vélhetően már a vérettség igazolványa rendelkezőknek olyanok, hogy júliusra, augusztusra tudnak tervezni, vagy akár most júliusra is. Van már forgalom, vannak már vendégek, horvátok abban bíznak, hogy még többen fognak ideérkezni Magyarországról is. Hölgyeim és uraim, búcsúzik Önöktől a műsorvezető Kis Robert Richárd segítőtársam, Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra!